Jó estét kívánok! Zóhár kurzus 6. előadásán. A mai előadásnak a címe, vagy a témája az oltár tüze. Oltár tüze lesz. És mint ilyen, illetve pontosabban az oltár tüze és az áldozatok, illetve mit mond a Zóhár és a Kabala az áldozatokról. Mint ilyen érdemes egy kicsit azt feleveleníteni, hogy kevesekben tudatosul az, hogy a Bibliának egy nagyon komoly része az áldozatokról szól. Ha megnézzük, hogy a Mózes 5 könyvének a durván egy negyede az áldozatokkal kapcsolatos, hiszen inkább egy ötöde, hiszen a Mózes 3. könyve szinte teljes egészében arról szól, hogy a szentélyt, hogy a szentélyi sátrat hogyan kell felépíteni. Pontosabban ez már a 2. könyv végén elindul, és a 3. könyvben már arról van szó, hogy milyen áldozatokat kell hozni, és azokat hogyan kell hozni. Hát borzasztó sokféle áldozat van. Ugye az is világossá válik az emberben, hogy az a 613 parancsolat, amiről mi beszélünk, ugye gyakran elhangzik, mint dühös szám, hát annak is egy nagyon-nagyon nagy része, több mint 100 vagy még több parancsolat, az mind a szentéllyel és az áldozatokkal kapcsolatos. A legapróbb részletekig ugye le van írva a Bibliában, hogy milyen áldozatot hogyan kellett hozni, milyen áldozatra milyen állat volt megfelelő, és ezt kihozhatta, és milyen módon. És ugye azt alapjában tudjuk, hogy az áldozat, ugye hogy hol voltak ezek az áldozások, ugye a szentély sátorban voltak ezek az áldozások, az a szentély sátort azt Mózes építette, még a sivatagban, nem sokkal az egyiptomi kivonulás után. Aztán ez a sátor, ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen nagy kempény sátor, hanem ez elég komoly építmény volt. Cédrusfából volt a külső kerítés, ez egy óriási építmény volt, ami ilyen fából és állati eredeti, tehát állatbőrből volt. Amit valóban lehetett mozgatni, amikor vándoroltak a zsidók a sivatagban, akkor fölszedték a sátrat, és tovább vitték szekereken, és hát így mentek, de hát azért túl sokat ez a 40 év vándorlás valójában nem volt 40 év vándorlás, hiszen 38 évet a 40 évből egy helyen töltöttek. De minden esetre mégis mozgatható volt. Amikor beértek Izraelbe, tehát elfoglalták a Szentföldet, akkor 14 évig állt ez a szentély sátor Gilgálban, azért 14 évig, mert 7 évig tartott ami teljesen elfoglalta a honfoglalás, és még 7 évig tartott a teljes berendezkedés, az elhelyezése a különböző törzseknek, tehát ez összesen 14 év. Utána átkerült a szentély Silóba, és ott egy kicsit állandóbb jelleget kapott, majdnem 300 évig volt Silóban, és utána Salamon király, utána egy kicsit ideig ugye elvitték a Fridládát, aztán visszakerült, Dávid föl akarta venni Jeruzsálembe, de útközben megállt. Minden esetre Salamon király volt, aki fölépítette az első szentélyt, ami több mint 400 évig állt. Ezt lerombolták a babilóniaiak, amikor elfoglalták Izraelt, és elhurcolták a zsidókat, és aztán a hagyomány szerint 70 évre rá Ezra vezetésével fölépült a második szentély, ami megint csak 5 évszázadon át működött, és ezt aztán az időszámítás után 70-ben rombolták le a rómaiak. És azóta nincs szentély, habár ez egy nagyon központi része a zsidó vallásnak, és ezért hiszünk abban, hogy szellemiekben folytatódik az áldozás, ahogy erről majd szó is lesz, illetve hát reméljük, hogy a messiás minél hamarabb eljön, és a szentély akkor újból föl fog épülni, és ez lesz a 3. szentély. Egy fontos feladata lesz a messiásnak a szentély felépítése, ez lesz az egyik legfontosabb szerepe a messiás eljövetelének, hogy újból felépül a szentély, és visszaáll az áldozás, ahogy az végén volt. Ugye, mert most, hogy nem áll a szentély, nagyon sok parancsolatot nem is tudunk megtartani. Azt kell még tudni, hogy akkor az áldozatok, azok mind a szentélyben történtek, de így, mint áldozás, ezzel már találkozunk korábban is a Bibliában, hiszen látjuk, hogy már Káinnál és Ábelnél is ugye szó van áldozásról, és arról, hogy Káin áldozatát nem fogadta Isten, Ábel áldozatát elfogadta, aztán Noénél szó van az áldozásról, természetesen Ábrahámnál szó van az áldozásról, szinte minden ősatyánál szó van az áldozásról, az áldozathozatalról, és tehát az a Bibliában egy teljesen természetes dolog volt, ez az áldozathozatal. Ami különleges az az, hogy azután, hogy fölépült a szentély Jeruzsálemben, meg lett tiltva, véglegesen meg lett tiltva az, hogy a szentélyen kívül valaki áldozatot hozzon. És ezért, mi korábban elképzelhető volt, hogy a szentély sátron kívül mondjuk valaki áldozatot hozzon, a jeruzsálemi szentély, első jeruzsálemi szentély felépülése után áldozatot csak a jeruzsálemi szentélyben lehetett hozni, sehol máshogy. Ezek az áldozatok különfélék voltak. Csak hogy ezt is érdemes tisztázni. Ugye az a közhiedelem, hogy az áldozatok azok bűnáldozatok, de ez nem egészen van így. Az áldozatoknak egy nagy része nem bűnáldozat, hanem valamilyen másokból való áldozat. Szinte azt lehet mondani, hogy minden élethelyzetben van valamilyen áldozat, ami ugye annak az élethelyzetnek az Istenhez való közeledést mutatja. Ugye van egy áldozat, amikor egy nő szül, van egy áldozat, amikor valaki betér, ugye ma, amikor valaki betér, akkor ez hiányos, tehát zsidónál lesz valamikor régen a rituális fürdőn kívül az áldozathozatal is része volt a betérésnek. Aztán vannak különböző áldozatok, amit a királyhoz, vagy amit a Sanhedrin, ugye a legfelsőbb bírósághoz. És persze vannak bűnáldozatok is. Ezek a bűnáldozatok lehetnek kollektív bűnáldozatok, tehát mondjuk valamit, amit a főpaphoz Jom Kippurkor a szentélyben, az egész zsidó nép nevében, és lehetnek olyan bűnáldozatok, amit egyes emberek hoznak, de mi érdekes, hogy az egyes ember bűnáldozata az nem egy szándékosan elkövetett bűne van, hanem vagy egy szándékán kívül elkövetett bűnért, vagy egy majdnem ugyanaz, a tudatán kívül elkövetett bűnért. Tehát a különbség az, hogyha szándékán kívül elkövetett bűn az, amikor véletlenül megszegte a szombatot, a tudatán kívüli bűn az, amikor nem tudta, hogy szombat van, és ezért tudta a szombatot. Tehát akaratán kívül, vagy tudatán kívüli bűnért hozott áldozatok voltak ezek a bűnáldozatok, de a szándékosan elkövetett áldozatért általában, bűnért általában nem volt áldozat. Tehát akkor nagyon sokféle áldozat létezett, és ezek az áldozatok, ugye az maga az áldozathozatal az úgy nézett ki, a szentélynek elég sok funkciója volt, ugye voltak olyan áldozatok is, amelyeket nap mint nap meghoztak a kohaniták, a papok, függetlenül mindent, ezek ilyen kollektív áldozatok voltak, a füstáldozat, a reggeli állandó áldozat, a délutáni állandó áldozat, ezzel nyitottak és ezzel zártak, minden nap zárták az áldozást. És a különfajta áldozatoknál különfajta előírások vannak, de mindig valamennyi az áldozatból, az áldozat véréből fölkerült az oltár sarkai falára, föl lett röcskölve az oltár falára, és egy része vagy egészen el lett égetve az oltáron égő tűzön. Az oltáron égett egy állandó tűz, egy örök tűz, aminek a kezdete azzal kezdődött, hogy ahogy a Bibliában is olvassuk, hogy amikor föl lett avatva a szentélyi sátor, akkor az égből jött le az a tűz, amit aztán tovább tápláltak a zsidók, és évszázadokon keresztül égett. Ez volt az a örök tűz, amin aztán föláldozták a áldozatokat. Egy részt foglalkozik azzal, hogy borzasztó sok hamu keletkezett, és akkor ezt a hamut el kellett tisztítani, az is egy külön funkció volt. De sok feladatot kellett ott ellátni. Ugye kik látták el a feladatokat? A kohaniták, a papi törzs, és ugye a papi törzsnek két része volt, a kohaniták és a léviták. Ugye valójában a kohaniták is léviták, tehát lévi fiai, csak ők ezen belül még Áron leszármazottai. Kohaniták és a léviták. A kohaniták közvetlenül az áldozatokkal foglalkoztak, a léviták pedig ilyen segéd munkákat, éneklést, zenélést, ilyesmit csináltak. Most a kohaniták áldozatai nem azt jelenti, hogy a kohaniták ették mindig meg ezeket az áldozatokat, sok esetben maga az áldozathozó ette meg az áldozatokat. Vagy senki nem evett az áldozatból, attól függ, hogy ez milyen áldozat volt. Volt egy áldozat, ami teljesen el kellett, hogy legyen égetve az oltáron. De mindenesetre ők csinálták ezt a feladatot, és ez a gyakorlatban úgy nézett ki, valaki hozott egy áldozatot, általában ő oda vezette az áldozatot, átnyújtotta a kohanitának, és ettől fogva, nem, most nem megyünk a részletekbe, többé-kevésbé a kohanita végezte a feladatot, ő vágta le, mindenesetre a vérét összette össze, gyűjtötte össze, ő fröcskölte föl, ő vitte fel az oltára, tehát a kohanita végezte az illető megbízásával ezt az áldozást. Egy olyan áldozat például, ami mindenkit érintett, és ahhoz minden zsidóhoz hozott áldozatot, ilyen volt például az ünnepi áldozatok közül a pészachi áldozat, amit pészachkor hoztak, és ahol minden család kellett, hogy hozzon egy áldozatot. Pontosabban ez úgy nézett ki, hogy a család alatt úgy értem, hogy minden nagy család, tehát minden nagyobb csoport. Mindenki tartozott egy családhoz, és minden család hozott egy áldozatot. Tehát ez az áldozathozatal, ez egy nagyon központi része volt a zsidóságnak, a szentély, az áldozathozatal. És mint ilyen ma, ez ilyen értelemben nincsen. Nézzük meg azt, ami egy kicsit megmagyarázott, kicsit foglalkozunk azzal, hogy mire is jó ez az áldozat. Tehát miért kellett hozni áldozatot? Nyilván nem csak olyan hiedelmek, hogy Isten éhes lenne, és szüksége van és táplálékra, és akkor az elmúlt 2000 évben ilyen csak éhezhetett, mert nem voltak áldozatok, de nem erről van szó. Akkor viszont mi az értelme ennek az áldozatnak? Olvassuk föl alulról a második idézetet az áldozatról, azzal a cím, hogy az áldozat. Azt mondja, hogy Zsuzsa, felolvasod nekünk?
Igen. Szólította Mózest, és szólt hozzá az örökkévaló a gyülekezés sátorából, mondván: szólj Izrael fiaihoz, és mondd nekik, ha valamelyik ember áldozni akar közületek, áldozatot az örökkévalónak, a baromból, a marhából és a juhokból áldozzátok a ti áldozatotokat.
Ugye ez egy olyan mondat, ami általánosan, ez egykönyv, Mózes harmadik könyvének első mondata. És ez általánosan ugye megnyitja az összes áldozatról szóló részt. Ugye az egész az ugye az áldozatokról szól. Az egész következő könyv, és ezt magában foglalja most. Miről szól ez az áldozat? A Nachmanidesnek van egy szép magyarázat, ami azt mondja, hogy a bűnáldozat, ezért elsőben a bűnáldozat, de végül is minden áldozatról szól, hogy igazából az áldozat az egy segítség ahhoz, hogy az ember közel kell megtérjen és közel kerüljön Istenhez. Már nem bán azt mondja, Nachmanides, hogy amikor az ember látja, hogy valaki, hogy hogyan áldoznak az oltáron, akkor amikor ezt látni fogja, akkor látni, hogy hogyan vágják le az állatot, hogyan gyűjtik össze a vérét, akkor átgondolja azt, hogy lehet, hogy neki kellett volna ugyanezen a procedúrán keresztül mennie, a vétkei miatt, vagy a tettei miatt, és ez megpuhítja a szívét, és segíti ahhoz, hogy könnyebb legyen a megtérés a számára. Ez nem azt jelenti, hogy ez önmagában is megtérés, de segíti a megtéréshez. Ezt írja a Nachmanides. A Kabbala viszont egy kicsit mélyebb magyarázatot erre ad az áldozatra, és egy szép gondolat van arról, erről a mondatról, amit most mondtuk, és végül is ez össze is kapcsolható azon, amit a Nachmanides mondott valamilyen szinten. De azt mondja ez a mondat, hogy szólította Mózes, és szólt hozzá az örökké a gyülekezés sátrából mondván: szólj Izrael fiaihoz, és mondd nekik, ha valamelyik ember áldozni akar, közületek áldozatot az örökkévalónak. Ugye egy kicsit furcsa itt a mondat szerkezet. Ugye más bibliákban nem is így van a mondat szerkezet, én direkt átraktam, elhelyeztem, elrendeztem úgy, hogy az eredeti héberben van. Mert úgy lenne helyesebb, hogyha írjuk, hogy ha valamelyik ember áldozni akar közületek, nem. Ha valamelyik ember áldozni akar közületek a baromból, a marhából és a juhokból áldozatot, azt áldozátok ti az áldozatotokat. Értitek, egy kicsit, amikor azt mondja itt a mondat, hogy valamelyik ember áldozni akar közületek áldozatot, az úgy tűnik, mintha közületek kéne, hogy hozza az áldozatot. úgy lehet olvasni, ha valamelyik ember áldozni akar közületek áldozatot, az örökké valamelyik a baromból a marában és jóval áldozatokat, ti az áldozatotokat. Egy kicsit ugye a mondat első fejét az sem úgy tűnik, mint hogy az áldozatot azt magunkból kéne, hogy hozzuk. És valóban a kabala az egész folyamatot, amit láthatunk, hogy ugye ott van az áldozati állat, ott van az oltár, ott van a kohanita, ott van az oltáron a tűz. Ezeket mind-mind elmagyarázza, és azt mondja, hogy végül is ezek jelképesen szimbolizálják azt a folyamatot, hogy az embernek nap mint nap saját magában végig kell vinnie. Ugye tanultunk már korábban arról, hogy a kabbala azt mondja, hogy minden emberben ugye ott van az isteni lélek, ott van az isteni szikra, az isteni szikra és az isteni lélek mellett van még egy része az embernek, van még egy hajtóműve, ez pedig az állati ösztönlélek. Ugye arról is hosszasan beszéltünk, hogy ugye az isteni lélek az mindig ugye az istenit keresi, mindig az istenihez akar közel kerülni. Az állati ösztönléleket viszont, a lelket viszont azért nevezzük állati léleknek, mert a tulajdonságait, jellemét tekintve valóban hasonlít egy állathoz. Ugyanúgy, mint egy állat, amelyik végül saját ösztönös igényeit, testi igényeit próbálja folyamatosan kielégíteni. Hasonló módon ez a hajtóművünk is mindig arra hajt bennünket, hogy a fizikai testi igényeinket elégítsük ki. Olyan formában, hogyha ez erőt vesz rajtunk, hogyha ez irányít bennünket, akkor tényleg egy idő után olyanokká válhatunk, mint egy állat. Most minden emberben mind a két hajtómű megvan, és sokszor érzi azt, hogy ő szeretne közel kerülni Istenhez, de ugyanakkor sokszor érzi azt is, hogy vannak benne földi dolgok iránt is vágyak. És ez a két dolog, ez harcol benne. Érdekesség, hogy ugye akkor azt mondhatjuk, hogy ugye minden emberben vannak rossz tulajdonságok, vagy állati tulajdonságok, amelyek hajtják őt valamilyen módon a földi dolgok iránt. Ugyanúgy, ahogy különböző állatok különbözhetnek egymástól, kicsit ironikusan, a kabbala azt mondja, hogy hasonló módon az egyes emberek állatösztönei is különbözhetnek egymástól. Tehát lehetnek olyanok emberek, akiknek mondjuk az állatösztönük olyan, mint egy birka, vagy olyan, mint egy szamár, vagy olyan, mint egy oroszlán, vagy egy bika. Ugye mi a különbség? Ugye ezeknek az állatoknak is megvannak, hogy a jellegzetes rossz tulajdonságai. Ugye egy szamárnak mondjuk az a rossz tulajdonsága, hogy nagyon makacs. Egy birkának mondjuk az lenne a rossz tulajdonsága, hogy mindig a többséget követi. Mindig megy a többiek után. Egy bikának az a rossz tulajdonsága, hogy nagyon forróvérű. Hát emberek között is találhatunk különböző típusokat. Van, aki nagyon bika típus, tehát nagyon keresi a nagyon forróvérű, és nagyon keresi a úgymond a földi élvezeteknek azokat a típusait, amiben az ember kielheti a forró érzelmeit. De vannak olyan emberek, akik eleve nem ennyire nem ilyen típusok, inkább birkák. Inkább épp az a hibájuk, hogy mennek mindenki után, és ahelyett, hogy önálló személyiségben. De vannak olyan emberek, akiknek az a hibájuk, hogy nagyon makacsok. Vannak embereknek az a hibájuk, hogy hát mindenkinek megvan a maga típusa, és ami fontos, hogy az ember fölismerje a saját állati ösztönét. Ugye ha azon vagyunk, hogy átváltoztassuk az állati ösztöneinket, hogy legyőzzük azt, és ne hagyjuk kifejeződésre jutni, vagy akár egy magasabb szinten transformáljuk, és a jó igájába vegyük, akkor az első és legfontosabb feladat az, hogy fölismerjük, hogy kik vagyunk mi, hogy megismerjük önmagunkat. Ha egy ember azt gondolja magáról, hogy ő egy bika, és közben ő egy birka, vagy azt gondolja magáról, hogy egy szamár, és közben ő egy oroszlán, akkor itt nagyon nagy probléma van, mert eleve nem ismeri a rossz tulajdonságait. Tehát a legfontosabb dolog, hogy ismeri a rossz tulajdonságait. Ha ismeri a rossz tulajdonságait, akkor elkezdhet dolgozni azon, hogy legyőzze a rossz tulajdonságait. Ugye azt mondták mondani, a betegség ismerete az félegészség. Ha tudom, hogy mi a problémám, akkor tudok magamon gyógyítani. Most mit mond nekünk ez a mondat? A mondat azt mondja, hogy ha valamelyik ember áldozni akar, akkor közületek áldozatot. Akkor hozzon közületek áldozatot, vagyis saját magából kell, hogy áldozzon. A saját rossz ösztönét kell, hogy feláldozza a isteni lélek tüzén. Azon a lángon, ami mindenkiben ott van. Ugye? Ugyanúgy, mint ahogy az oltáron is égett egy állandó tűz. Ugye minden ember szívében is ott van az állandó tűz, és azon kell feláldoznia a saját állati ösztönét. Ami a baromból, a marhából, a juhokból áldozatok ki az áldozatokat, vagyis mindenki ismerje fel, hogy mi az, ami az övé. Ő inkább barom, vagy inkább marha, vagy inkább juh, hogy kinek milyen típusú állata van. Ezt egy kicsit elvonatkoztatva az egyszerű jelentésétől a mondatnak, ezt jelenti ez a mondat. És még egy érdekes dimenzió, hogy az áldozat szó az, hogy korbán. A korbán szó az azzal a szóval rokon gyökül, hogy karov, hogy közel. Tehát úgy is lehet mondani, hogy ha áldozni akartok, akkor nem az, hogy áldozni akartok, hanem ha közel akartok kerülni Istenhez. Tehát nem úgy olvassuk, hogyha valamelyik ember áldozni akar közületek, hanem ha valamelyik ember közel akar kerülni közületek, akkor azt az áldozatot, akkor azt közületekkel megtenni, vagyis egy másik jelentése szerint nem mond azt, hogy ez a munka, ez a közelkerülés Istenhez, ez valaki máson múlik. Ez közületek, ez rajtad múlik. Te vagy az, aki meghozhatod az áldozatot, te vagy az, aki igazán csak rajtad múlik, hogy közel tudsz-e kerülni Istenhez, vagy sem. Tehát akkor ezek szerint a magyarázatok szerint a dolog lényege annyi, hogy közel kerülni Istenhez, és ezt az áldozat által tudom elérni. Az áldozatnak nyilván, mint ugye a Zohár és a Kabbala soha, Istenben soha nem zárja ki a dolgok egyszerű jelentését, csak az egy mélyebb jelentés is. Tehát az egyszerű jelentés a dolgok, hogy valóban hozni egy áldozatot, ami valamilyen szinten tényleg azt jelképezi, hogy lemondok valamiről Isten javára. Tehát, hogy képes vagyok. Itt is, ahhoz, hogy valaki a legjobb szarvasmarháját feláldozza a szentélyben, ahhoz bizony szükség van egy bizonyos lelki erőre. Szükség van arra is, hogy a saját rossz ösztönét is legyőzze, a saját állatát is feláldozza. Hát erről van szó, hogy ő akkor most a saját állatát feláldozza, és ennek nyomán ugye hoz egy áldozatot, de ennek egy szellemi része, egy lelki része is van, hogy ő legyőzi a benne levő állatot. Tehát ezt jelenti általánosságban véve az áldozat, mint olyan. Most egy kicsit mélyebben fogunk foglalkozni azzal, hogy mi volt az a tűz, ami az oltáron volt. Az oltáron folyamatosan égett. A hagyomány szerint ez a tűz ez úgy nézett ki, mint egy oroszlán. Olyan formája volt a lángnak, mint egy oroszlán, és úgy tűnt, amikor az áldozatot földobták erre a tűzre, mint hogyha az oroszlán befalná az áldozatot. Akkor nézzük az idézeteket a Zóhárból. Tamás, tudsz nekünk olvasni?
Próbálom. A vad oroszlán. Erről mondták, hogy az oltáról látható volt Uriel egy vadoroszlán képében, aki ráveti magát áldozatára. Amiről nép papjai azt látták,
felüljongtak,
mert látták, hogy jel ez annak, hogy ez jele annak, hogy az örökkévaló elfogadja.
Tehát ugye azt mondja itt a Zohár, hogy amikor az oltára nézett az ember, akkor úgy nézett ki, mint hogyha egy oroszlán lenne ott, sőt azt mondja, hogy ez nem más, mint Uriel angyal. És Uriel angyal vette fel az oroszlán képét ebben a lángban, és amikor ezt látták, tehát amikor rátették az állatot az állatra, akkor a láng olyan lett, mint egy oroszlán, és ez volt a jele annak, hogy Isten elfogadta az áldozatot. Aztán a következőben viszont azt mondja, hogy jel és lásd, írva van, kijött ugyanis tűz az örökkévaló színe elől, és fölemésztette az oltáron az égváldozatot és a zsiradékokat. Ilyet mondja Mózes 3. könyvében. Erre azt mondja a Zohár, ez Uriel, aki egy tűz lángjának formában jelenik meg, majd leereszkedik az oltára, hogy átvegye az ajándékot, és akkor olyannak tűnik, mint egy nagy oroszlán, amely felemészti az áldozatok. Ha megnézzük, ha összehasonlítjuk a két Zohár idézetet, akkor azt láthatjuk, hogy van egy kis különbség a között, ahogy az első idézetben és ahogy a második idézetben leírja ezt az oroszlánt. Ugye az első idézetben azt mondja, hogy egy vad oroszlán, aki ráveti magát az áldozatra. A második idézetben pedig azt mondja, hogy egy nagy oroszlán, amelyik felemészti az áldozatot. Ugye van egy kis különbség a kettő között. Ezt tudjuk, hogy nincsenek véletlenek, pláne a Zohárban. És ennek kapcsán a Luhavics Rebbének az édesapja, aki egy nagy kabbalista volt, és kommentált írt a Zohárhoz, azt mondja, hogy a két idézetben ez a tűz, ennek a tűznek két szimbolikája jelenik meg, azonosulása két isteni szférával, két ellentétes isteni szférával, a cheszeddel, a jósággal és a gurával, az erővel, amikről mi már tanultunk. Az első áldozatnál, az első idézetnél, ahol azt mondja, hogy egy vad oroszlán, amelyik ráveti magát az áldozatra, az a gurá, az ugye az erő. A nagy oroszlán, amely fölemészti az áldozatot, az pedig a cheszed. Hiszen a vad oroszlán, aki rávet, az sokkal erősebb, vagy egy durvább kép, mint egy nagy oroszlán, amelyik fölemészti az áldozatot. Ugye? Ez teljesen érdekes. Most érdekes, hogy ezt a gondolatot ez a Lévi Itzhak rabbi, ez még azt is hozzátesz, hogyha megnézzük, akkor az oroszlánnak a kabbalában valóban kétfajta megjelenését látjuk. Ha megnézzük azt a szót, hogy oroszlán, héberül ez árié. Egy tollat kaphatnánk? Köszönöm. Árié, ezt ide felírom, mert sajnos tábla. Árié, ugye? Alef, rés, jut, hé. Ennek a számértéke az 1, a résnek 200, a jutnak 10, a hének 5. Akkor az 216. Az a szó, hogy gvura, erő, az gimel, az 3, dét, az 2, rés, az 200, váv, elnézést, az 6, és az 5. Az ugyanaz, az 216. Ugyanaz a szó, és erre azt mondja a Lévi Itzhak rabbi, az egyik oldalon az oroszlán, az árié, az egyezik a gúrával, az erővel. De ugyanakkor van egy másik idéze, van egy másik forrás, ami ugye a híres, Ezékielnek a híres szekér látomása, amiről beszéltünk a bevezetésünkben, hogy az ugye az egyik alapja a kabbalának. Azt mondja, megnézzük a harmadik idézetet, a szekérlátomásnál. Ugye a szekérlátomás arról, végül is a szekérlátomás az leírja az egész széder és társulutot, az egész világok láncolatát különböző szférákkal egy ilyen metafora formájában, ahol egy szekér van, aminek különböző állatok állnak, különböző furcsa állatok és formák, és ezek tartanak egy nagy trónt, és a trón tetején úgy ott van Isten. Tehát ez ugyanígy egy ilyen fölfelé haladó láncolat. És ezen a szekérem azt mondja, hogy arcuk alakja pedig emberarc, és oroszlán arc jobb felél mind a négyüknek. Most nem tudok belemenni sajnos, mert ez nagyon bonyolult ez a szöveg, de ami nekünk fontos, hogy oroszlán arc jobb felől. És tudjuk azt, hogy a kabala szerint ugye a különböző szféráknak megvannak amikor lerajzoljuk őket, akkor a elhelyezkedésük. És ugye úgy jön ki, hogy cheszed az jobb, gvura az bal, tiferet az középen, neszach jobb, hod, bal, és szod, középen. Igen, köszönöm szépen, itt is lehet látni ezeken a rajzokon. Ugye itt van ketter az középen, hochma, bina, a dát az is nincs felrajzolva, vura, az bal, cheszed, az jobb. Akkor, ha az oroszlán arc az jobb, akkor ez azt mondja a kabala, hogy az oroszlán jelképezi a cheszedet, a jóságot. Akkor ugye akkor ezzel ugye azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy ebben a két Zohár idézetben ez egyszer úgy van leírva, mint vadoroszlán, tehát a gúra, másszor pedig úgy, mint nagy oroszlán, ami cheszed. Hasonlóan az oroszlán maga is a kabalában egyszerre lehet cheszed, és egyszerre lehet gúra. Lehet gúra, mert a számértéke az egyenlő a gúrával, és lehet cheszed, mert az oldal, amihez tartozik a szekeren, az a jobb oldal. Akkor egyszerre cheszed, és egyszerre gúra. Most ahhoz, hogy ugye egyszerre jobb oldal, és egyszerre bal oldal. Ahhoz, hogy ezt egy kicsit jobban megértsük, és hogy megértsük azt, hogy ennek mi köze van az áldozatokhoz, egy kicsit jobban meg kell értenünk azt is, hogy pontosan mit jelent az, hogy cheszed és gúra. Tudjuk, hogy jóság, meg erő. Beszéltünk is erről egy kicsit, de egy kicsit mélyebben mit jelent ez a dolog. Ugye mi az, hogy cheszed és gúra? Ugye azt mondtuk, emlékezzünk vissza, hogy ugye a szférákban van a hochma binadát, bölcsesség, értelem, tudás, ami a, ugye az értelem szférái, az intellektus, és utána következnek az érzelmek. Ez mind emberben, mind Istenben egyaránt megvan, tehát az emberi lélekben és az isteni leereszkedésben, a teremtés folyamán ugyancsak megvan. Most maradjunk az embernél, mert azt könnyebben megértjük. Az embernél, amikor azt mondjuk, hogy cheszed és gúra, akkor ez nem feltétlenül jelent jót és rosszat. Amikor azt mondom, hogy erő, erőnek fordítjuk, tehát ez nem teljesen takarja a valódi, teljes valódi jelentését, de amikor azt mondom, hogy gúra és cheszed, ez nem feltétlenül jelenti rosszat vagy jót. Mondjuk, hogy azt mondjam, ugye általában, amikor Istenről beszélünk, akkor azt szoktuk mondani, hogy a cheszed az a jutalom, gúra az a büntetés. Ez nem egészen van így. Ami ugye akkor egyből mire asszociálunk, hogy a gúra az ami durva erős, a cheszed az meg a jóságos. De ez nem feltétlenül, hogy úgy mondjam, Istennek a jó oldala az a cheszed, a rossz oldala, a kemény oldala meg a gúra. Ez nem feltétlenül van így. Miről szól a cheszed és miről szól a gúra? A kabala megfogalmazásában a cheszed az hamsaha, az leereszkedés, magamból való kiadás, a gúra az pedig fölemelkedés. Ezt jobban megértsük, akkor egy kicsit nézzük. Nézzünk egy emberi kapcsolatot. Mondjuk a cheszedre ugye azt lehet mondani, hogy az, aki cheszedet gyakorol, az mit csinál? Ő kiad magából, mondjuk adakozik, és ad magából ugye a másiknak. Akkor miről van szó? A cheszed az tulajdonképpen leereszkedés. Magamtól, én vagyok fölül, és a másik van le, persze csak nem van így, ugye mindenkinek a maga szemében így van, mert maga van a top. Mindenki szemében a saját maga van a toppon, hiszen ő a legfontosabb a saját maga szemében. Mindenki természetes és olyan született dolog, hogy mindenkinek a szemében a saját maga a legfontosabb. Tehát akkor, hogyha mással foglalkozom, ha másnak adok, cheszedet gyakorlok, akkor azt jelenti, hogy ez egy leereszkedés. Ezért hívjuk a cheszedet leereszkedésnek. Azt jelenti, hogy adni. Adni a másiknak. A gvurá viszont, ez a cheszed. A gvurá viszont, amikor, ez azt jelenti, amikor nem adok. Ugye? Tehát mondjuk egy büntetés, és amikor Isten nem ad nekünk. És ezért történik mindenféle rossz. Ugye nem azt mondjuk, hogy rosszat ad, hanem azt mondjuk, hogy nem ad. Úgy mond. Ugye a gvurá az inkább azt jelenti, hogy magamba fordulok. Vagy nem, tehát nem a másikkal, nem leereszkedek, hanem magamnál maradok. Nem adok. Ugye ez a gvurá. Akkor ezért nevezzük ezt fölemelkedésnek, vagy fölfelé emelkedésnek, mert amikor magammal foglalkozok, akkor pozitív értelemben ez azt jelenti, hogy a saját magam szellemi fejlődésével foglalkozok, ami fölemelkedést jelent. Ugye Istenhez való fölemelkedést. Olyan, mint egy gyertya lángja, ami fölfelé emelkedik. ezért szokták a gvurát a kabala nyelvén a fölemelkedéssel összekapcsolni. Akkor ez a cheszed és ez a gvura egy kicsit mélyebb értelmezésben. Ha megnézzük, akkor igazából igen. Azt kérdezi a Tamás, hogy akkor nem hogy fordítva kéne, hogy legyen. Jó, megértem, csak akkor egy kicsit még. Hogy? Igen, de a Tamás azt mondja, hogy most az a baj, hogy ti úgy gondoljátok el, hogy a cheszed megint csak, és akkor ezért jobb ezt még egyszer tisztelni, hogy a cheszed az egy jó cselekedet, a gura az meg egy nem jó cselekedet. Akkor nem adok, az a rossz, és amikor adok, az a jó. De ezt nem így kell értelmezni. Például egy cheszed típusú ember akkor is adni fog, amikor nem kell. Amikor azzal mondjuk árt. Az is cheszed. Azt is cheszednek nevezzük. A cheszed azt mondja, hogy én adok. Független attól, hogy, mit csinál, hogy ki az a másik. Hogy megérdemli, hogy jóra használja-e. Hogy ez a cheszed, ez az adás. Amikor vannak olyan típusú emberek, akik elevén adakozók, bárki jön hozzájuk, bármennyit. Vannak ilyen típusú emberek, ez alapjában véve jó, ezek általában jó indulatú emberek. De ez nem mindig célra vezető, vagy nem mindig az adás jelképezi azt, hogy jó és fölemelkedés. Persze igazad van, hogy az ember fölemelkedik a cedeka által és az adakozás által. De lehet a gvura pozitív is. Mondjuk példa, ha a gyerekemnek mindig ajándékozott, mert én olyan hecit típusú ember vagyok, az nem jó a gyerekemnek. Az a sem magamat, se őt nem emelem föl. A gvura viszont az, amikor azt mondom, hogy nem adok, nem feltétlenül azért, mert rossz, kifejezetten azért, nem azért, mert én rossz ember vagyok, hanem azért nem adok, mert most nem kell adnom. Most nem jó adnom. Mert átlátom, hogy az illető nem pozitívan használná fel azt, amit én adok neki. Ez az igazi gvura. A gvura az nem ezt a tévhitet akarom tisztázni, hogy a gvura az nem negatív, az nem azt jelenti, hogy azért nem adok, mert rossz ember vagyok, hanem azt jelenti, hogy azért nem adok, persze lehet ilyen ember is, csak az igazi gvura az azt jelenti, amikor nem adok, mert a másik mondjuk nem jól használná föl, vagy nem tenne jót neki, ugyanúgy, mint Istennél. Amikor Isten büntet, és mondjuk nekem nem ad valamit, akkor hiszem azt, hogy ezt nem azért teszi, mert ő rossz, hanem azért teszi, mert most nekem nem ezt kell kapnom. És akkor ez az ő gvurájától jön. És ő fölméri, hogy nekem most nem ezt kell kapnom, és ezért a gvurá jön elő, és testesül meg ebben, és ő éppen ezért nem kapok. Érted a...
És azáltal fejlődök, hogy nem kapok.
Akár azáltal fejlődök, hogy nem kapok. Ha egy emberről van szó, tehát hogyha mondjuk az ember gurájáról, akkor abban a lelki állapotban, amikor nem mással foglalkozik, akkor úgymond azért nevezzük ezt fölemelkedésnek. Ez kicsit próbáld meg, Tamás, elvonatkoztatni az Istenhez való fölemelkedéstől. Ez nem, tehát inkább arra gondolunk itt, hogy van egy olyan lelki állapot, amikor leereszkedem, amikor adok, ugye, mert amikor valaki mással foglalkozok, és van egy olyan lelki állapot, amikor emelkedem, és akkor nem ereszkedem. Érted? Valahogy ezt próbáljuk meg elvonatkoztatni attól, hogy adakozás és nem adakozás. Mert valahogy ez nagyon bennünk, nagyon erősen ezzel kapcsolódik össze, de ezek a cheszed és a gvura, az adakozás csak egy példa lehet a cheszedre, de ha ne felejtsük el, hogy a cheszed és a gvura azok nem feltétlenül az adakozással kapcsolódnak össze. Tehát a cheszed az a leereszkedésnek egy másik neve, ha úgy tetszik, a gvurás pedig a felemelkedésnek egy másik neve. Nem is önzés, mert nem feltétlenül önző az,
hogy nem adok. Most esetleg, hogy az egyenlőköm is leereszkedem.
Mi a cheszednél?
Igen.
Nem feltétlenül. Ezért mondom, hogy próbáljunk meg elvonatkoztatni az adakozástól. Mert mondjuk a cheszed lehet egoista is. Én adok, mert nekem jól esik. És éppen ezért olyannak is adok, akinek nem kéne adnom. Akinek kárt teszek. Te adnál olyan embernek, aki mondjuk drogot fog venni rajta? Biztos, hogy drogot fogsz venni rajta? Ha azt az egoista fogol adod. Mert neked jól esik, hogy te adsz. Nem akarod, hogy úgy tűnjön, hogy te nem adsz, hogy nem vagy, és akkor adsz. Egy adakozó típusú ember lehet, hogy egy ilyen embernek is ad, mert nem azt gondolja át, hogy nek, hogy a másikkal mi van, hanem ő adakozik, ő leereszkedik, ő lead, ő ad. Független attól, hogy ki az, aki kap. A gúra arról szól, hogy nem adok, mert fölmérem, hogy vele mi a helyzet, hogy neki most nem kell kapni, vagy mert nem érdemli meg, vagy mert nem jól használná fel, és ezért nem adok. Megint mondom, nem feltétlenül...
Ez önmagáért jó. Önmagáért adakozik az, aki állandóan adakozik. Önmaga miatt. Nem is a mások miatt.
Ha én valamit kérek is.
Az gúra? Az is gúra, ha nem kéred.
De hogyha nem kérek semmit, és mégis ad, akkor...
Most szerintem ez nem függ össze azzal, hogy kért vagy nem kért. Vannak, mondjuk, amikor Isten megbocsájt neked, vagy olyan módon ad neked, hogy amikor nem is érdemled meg, akkor az a cheszed. Az a cheszed. Amikor olyan módon kapsz, és ez az esetek többségében ez így van velünk, a legtöbb esetben azt mondhatjuk, hogy nem érdemeljük meg. Látjuk, hogy Jákob és Ábrahám is úgy imádkozott Istenhez, hogy én nem érdemlem meg. Ugye mondták magukról. Csak akkor az isteni cheszed megnyilvánul, és azt mondja, a legjobb példa erre az, amit a kabala szokott használni, az özönvíz előtti világ és az özönvíz utáni világ. Mi volt az özönvíz előtt? Nem, egy kicsit pontosítunk. Az özönvíz megelőző világ és az özönvíz. Az özönvíz megelőző világ mi volt? 10 nemzedéken kezdve, emberek azt csináltak, amit akartak. Ugye csomót vétkeztek, minden, és ennek semmi nyoma nem volt meg, mert nem kapták meg a büntetéseket, tovább éltek, és minden joguk megvolt, és stb. Tehát teljesen a cheszed volt túlsúlyban. Az özönvíznél mi került túlsúlyban? A gúra. Azt mondta, bűnöztetek? Akkor ezért pusztulás jár. Mindenkinek. Mert mindenki valamilyen módon bűnözött. Utána kiegyensúlyozott a dolog, és azt mondja, jött a tiferet, amit úgy hívunk, hogy könyörület, amikor azt mondom, hogy annak ellenére, hogy én tudom, hogy te nem érdemled meg, mégis megkönnyörülök rajtad. Miről szól a cheszed? A cheszed arról szól, hogy engem nem érdekel, hogy megérdemled meg sem. Nem rólad van szó, hanem rólam van szó. Arról van szó, hogy én adok. Akkor is, ha nem érdemled meg. De nem azért adom, mert átgondoltam, hogy nem érdemled meg, és mégis adok, hanem adok, kész. Ilyen a világ. Kapsz, mindenki kap. A gúrám ilyen, azt mondom, csak annak adok, aki megérdemli. Tehát gyakorlatilag senkinek. A tiferet, a szépség, az a kettőnek a keveréke, a könyörület, amikor azt mondom, hogy én tudom, hogy te nem érdemled meg, ezt átgondoltam, de mégis megkönyörülök rajtad, mégis adok neked. Én most a könyörületben nem menjünk olyan mélyen bele, csak ezt akartam kihozni, hogy a gúrá az nem feltétlenül rossz, az csak arról szól, hogy az kap, akinek kapni kell. És annyit kap, és úgy kap. A cheszed pedig arról szól, hogy kap. Tehát akkor a cheszed az egy nagyon erős leereszkedés, tehát, hogy adni, leadni. A gvura az pedig inkább egy fölemelkedést jelképez. Miért fölemelkedést? Akkor, ha úgy tetszik, egy kicsit másképp magyarázva, hogy akkor úgymond Isten visszahúzódik, fölemelkedik. Nem ad nekünk lefelé, hanem ő ott fönt megtartja magának. Ugyanúgy egy ember, aki ugye mind azt mondtuk, hogy ő van a toppon, de mindig minden ember a toppon van, akkor ha ő cheszed, akkor ő ad, a gvura akkor fölemelkedik, és nem ad. Akkor ez a fölemelkedés és a leereszkedés, ez megtalálható az áldozatokban magukban is. Mi az áldozat? Inkább cheszed, vagy inkább gvura? Maga az, hogy áldozat. Akkor ez most egy kicsit ilyen elvonat. Igen, mert?
Mert ha én saját magam vagyok az áldozat, akkor én heszed vagyok. Mert felemelkedek.
Akkor gúrá vagy?
Gúrá vagyok.
Hát a fölemelked.
Ja, igen, gúrá vagyok. Igen, de akkor én már heszed. Ha füst vagyok, akkor heszed vagyok.
Jó, akkor nézzük csak meg. Maga most nagyon, nagyon kézzelfoghatóan nézve. Ugye egy áldozati hús, egy áldozati állatnak egy része füsté vált, fölemelkedett. Egy másik részét viszont megették. Akkor ami fölemelkedett, az gúra. amit megettek, az cseszed. Ugye? Mert az a miénk marad. De ugyanígy, hogyha nem ennyire fizikai szemmel nézzük, hanem egy kicsit elvonatkoztatva, akkor az áldozás, tehát az, hogy áldozatot hozok Istennek, az húra, mert az fölfelé megy. Ugye? De mi történik az ugye a húra, fölfelé? Mi történik azzal, hogy én áldoztam? Ugye jön egyfajta isteni jóság válaszul. Ugye, ahogy olvassuk itt az utolsó idézetben, füstölgesd el az egész kostot oltán, égő áldozat az örökkévaló, kellemes illatul. És ez a kellemes illatul, erre a Rási kommentár azt mondja, Nachat ruach, egy jó érzést ad Istennek, és nyilván azt viszonozza. Tehát az adás része az áldozatnak, amikor én adok, és az fölemelkedik, az gvura, de a leereszkedés része, ami majd válaszoljon ebből Istentől, az a chesed.
Akkor mind a kettőnek egy eredője van, a jó érzés.
Ez biztos így van. A gvura és a chesed egyaránt pozitív. Épp ezt akartuk kihangsúlyozni, a gvura az nem rossz. A gvura is és a chesed is. A gvura is és a chesed is jó. Még egyfajta megközelítésben, ugye, amikor azt mondom, hogy chesed és gvura, akkor ezt az egész, minden típusú Isten szolgálatnál el lehet mondani. Ugye, valahogy össze lehet kapcsolni. Azt lehet mondani, amikor Istent szolgálom, mert ez úgymond egy kielégítést az Istennek, vagy egy, ugye, az, hogy én megteszem, amit ő mond, akkor ez chesed. Ugye, mert Isten az a jó érzés, ami majd viszont, tehát mondom, amikor valakivel jót teszek, hogy megteszem, amit ő kér, akkor nyilván viszonozza azt az érzést, visszaérzem tőle azt az érzést, ami jön, hogy megtettem, amit kért. Akkor az a chesed, ami tőle jön. De amit én teszek, hogy én megteszem az ő akaratát, hát alávettem a saját akaratomat az ő akaratának, az viszont az ő gvurája miatt van. Ugye az, hogyha én megteszem a király parancsát, az a királytól való félelem miatt van, ami már inkább a király gvurájával kapcsolatos. Ugye azt mondtuk, hogy a félelem vagy a tisztelet inkább a gvurával kapcsolatos. De azt az érzést, amit majd kapok tőle viszonzásul, hogy megtettem, amit kért, az már a chesed. Egyszerre van meg a chesed, és egyszerre van meg a gvura. Meghozom az áldozatot, ami a kötelességem, akkor ez egyfajta fölemelkedés, ez a fajta gvura. De aztán, ugye, ahogy az előbb említett Rási mondja erre a mondatra, hogy kellemes illatú, azt mondja Isten, kellemes előttem, hogy mondtam és megtették. Ezt mondja a Rási. Amikor Isten látja az áldozatainkat, akkor azt mondja magában, kellemes előttem, hogy mondtam és megtették. Amit mondtam, azt megtették. Akkor azt, hogy mondtam és megtették, az hura. Ugye? Mert alávetették magukat annak, amit én mondtam. Kellemes illat, az cheszed. Akkor egyszerre van meg az áldozatban a chesed és a gvura. És akkor így értető, Zohar miért mondja, hogy miért írja le kétféleképpen az oroszlánt. Mert az oroszlánnak két arca volt. Egyszerre jelképezte a chesedet, és egyszerre jelképezte a gvurát. És ugye, ahogy mondtuk, hogy a forrásokban is egyrészt az oroszlán számértéke az gvura, másrészt viszont a szekér látomásban a cheseddel. Ugye, mert a jobb oldal, akkor a cheszeddel tudjuk azonosítani. Tehát akkor ez a két dolog, ez megvan az oroszlánban, megvan az áldozatban, és valójában megvan mindenben, ami az Istennel való kapcsolatunkban van. Ugye minden az Istennel való kapcsolatunkban mindig megvan ez a kettősség, a cheszed és a gvura. Mind a mi oldalunkról, mind pedig Isten oldaláról. Van-e kérdés esetleg?
Nem vitatkozom. Csak érdekes, hogy az oroszlánnál azt bizonyítottuk, hogy ez a gúra 216-a számértéke. Ilyen alapon a másik oldalon, ahol bal oldalon van az ökör, illetve a sas, akkor valamelyiknek a számértékének egyformán kinyelni a helyzetbe. Szóval egyszer igaz, hogy számisztikát teszünk a dologba, egyszer meg azzal magyarázunk, hogy jó volt szám. Szóval nem érzem azt, hogy következetes lenne, mert hogyha itt megtaláljuk a számértéket, akkor ott miért nem találjuk meg a másik oldalon?
A kérdés jó, csak ugye azt kell ehhez tudni, hogy a számérték, azt kell, a számérték az mi? Mi az ok és mi az okozat? Akkor két dolognak kapcsolata van, ennek oka lehet az, ennek egy okozata lehet az, következménye, hogy a számértékükben is egyeznek. De nem mindig, amikor valami, ez egy jel, ez nem egy bizonyíték. Ez egy jel, nem egy bizonyíték. Oroszlán és az áldozat, az Chesed és Gvura. Miben látható még a kapcsolat? Felfedezzük, hogy ott van, hogy az egyik idézetben jobb oldalon van, és a másik helyen pedig a számértéke megegyezik a Gvurával. De mi nem csinálunk általában számértékeket, és akkor a számérték alapján. Tehát nem mindenben van meg ez keresztül kasul, annak ellenére, hogy lehet, hogy különben ha most elkezdeni gondolkodni, akkor a ökör, meg a sas, annak is lenne valamilyen számérték, és biztos vagyok benne, hogy valamilyen módon el lenne magyarázva, hogy ez hogyan kapcsolódik ahhoz az oldalhoz, ami van. Itt különben pont fordítva van, tehát itt ezt nem alátámasztja ezt az idézetet, hanem pont ellentétes az idézettel. Hiszen itt a jobb oldalon van, és az pedig a számértéke viszont épp akkor a Chesedet, a Gvura, ami viszont a másik oldal. Nem érted. Ha azt mondom, hogy mondjuk a...
Értem, hogy mondasz, hogy nem törvényszerű.
Nem csak az, hogy nem törvényszerű, hanem itt nem az a... Itt ezzel a számértékkel nem alátámasztunk valamit, hanem kérdezünk. Hát attól még, hogy valaminek van, mondjuk le van írva, hogy a sas a jobb oldalon van. Hogy nem egyezik a számértéke a jobb oldallal, mert nem jön ki belőle az, hogy Chesed, az nem probléma. De ha kijönne belőle az, hogy Gvura, az már kérdés lenne, akkor az már magyarázatot igényelne. Érted? Itt nem alátámasztottuk az idézetet, hanem azt mondtuk, hogy nem értjük, hogy a számértéke miért fordított. Érted a gondolatot? A különbséget?
Igyekszem.
Én is csak igyekszem. Mindannyian igyekszünk. Jó, más kérdés esetleg? Köszönöm szépen.